Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, azt szeretném kérni, hogy ennek a mostani igehirdetésnek a kezdetén nyissuk ki az énekeskönyvet a 737. oldalon, és ott található egy imádság, igaz, hogy az a cím, hogy Bibliaórán, de ezt az imádságot most majd a helyünkről felállva mondjuk el. Tehát a 737. oldalon a második imádságot, amiben azt kérjük az Úrtól, hogy adja most nekünk az ő igéjét. Azt kérem, hogy akinél van énekeskönyv, az hangosan imádkozza velem. Uram, add nekünk most igédet, ahogyan megadod a mindennapi kenyeret. Add, hogy igéd megváltoztasson. Ne haragítson, amikor eltalál. Ne örvendeztessen, amikor másokat talál el. Ne untasson, amikor a szomszédunkhoz szól, ne tettessük magunkat süketnek, amikor minket szólít meg. Hagy pihenjünk meg szerető karjaidban. Beszélj velünk, Urunk, hogy szolgálhassunk neked. Amen. Kedves testvéreim, most így állva, maradva hallgassuk meg Istennek az igéjét, azt az igét, amit erre a mai alkalomra igehirdetési alapigeként kijelöltek. Egy kicsit hosszabb ige szakasz, mint ami a kezdő ige hirdetésnek az alapigéje volt. Megírva találjuk Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelében az 5. fejezet 16. versétől a következőképpen. Ezt írja az apostol: intellektiteket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik az Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Amen. Kedves testvéreim, hagyj kezdjem ezt az igehirdetést egy nagyon egyszerű és nagyon fontos kérdéssel: kiknek írta Pál apostol ezt az ige szakaszt, és kiket szeretne ma Isten szent lelke megszólítani ezen keresztül? Hosszan lehetne fölvezetni a választ, de nagyon-nagyon egyszerű. Pál apostol ezt megtért keresztény embereknek írta. Olyan embereknek, akik a római birodalom sok-sok nehézsége és problémája közepette Jézus Krisztuséi voltak. És ezeknek az embereknek írja le ezeket a dolgokat. És ahogy ez akkor keresztényeket szólított meg Galáciában, úgy szólít most meg itt Budapest szívében minket ez az ige. És föltehetjük egyből a kérdést, hogy miért szólít meg minket ez az ige, miért kell Pál apostolnak 18 rettenetes dolgot is felsorolnia keresztény embereknek. Keresztény emberek is lehetnek testiek. Keresztény emberek is elkövethetnek ilyen bűnöket, mondhatom azt sok közülük, ennyire rettenetes bűnöket. És az a magyarázat és az a válasz, hogy igen, a keresztény emberrel is megtörténhetnek ezek a dolgok. A keresztény embert is figyelmeztetni kell, miután elindult az Istennek az útján. Ha hitetlenek felé szólna ez az ige, akkor talán érthető lenne, és azt mondanánk, hogy hát igen, nézzük meg, hogy mi van a világban, mi van a politikában, de mi keresztények azért mások vagyunk, mi már túl vagyunk ezen. És akkor Isten szent lelke arra figyelmeztet minket, hogy bizony nem vagyunk túl. Igen, nagyon megérintett itt az előző bizonságtételnek az a fajta küzdelme belső vívódása, ami szintén hozzátartozik az őszinte keresztény élethez. Mert ezek is mi vagyunk. És Pál apostol erről beszél, és ettől szeretne talán minket megőrizni és megvédeni. Kezdjük egy nagyon-nagyon fontos dologgal, a megtérés által nem válunk szenté. Amikor az ember megtér, az az életében egy alapvető változást hoz. Pál apostol ezt a változást így írja le a Galata levélben: Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, tehát többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ez a változás, ez megtörténhet emberek életében, akár egy pillanat alatt egy igét olvasva, vagy éppen egy énekverset énekelve, vagy valakinek a bizonyság tételét hallva, de olyan lelkészről is ismerek, aki talán nem tudja egy konkrét eseményhez kötni, de azt mondja, hogy tudom, hogy én Jézus Krisztushoz tartozom, az egész életemben így alakult sok-sok minden. A lényeg az, hogy legyünk abban biztosak, hogyha ez megtörtént az életünkben, az egy nagyon komoly változást hoz. Az egy új orientációt hoz az ember életébe, ezt nevezi a Biblia keskeny útnak. De attól, hogy ezen az úton elindultunk, ezen a keskeny úton, a megszentelődés útján, még nem vagyunk tökéletesek. A megtérés mindent, nagyon sok mindent helyre tesz az ember életébe, megváltoztat sok mindent az embernek a gondolkodásába, de nem tesz hibátlanná, és nem tesz sérthetetlenné minket. És ez nagyon fontos megtanulni, mert enélkül állandó bukás és állandó kudarc lesz a keresztény életünk. Melyik az a két hiba, amit el szokták követni keresztények a megtérésük után? Az egyik ilyen hiba, amivel nagyon gyakran találkozunk, az, hogy nem vesszük komolyan a támadásokat. Hogy azt gondoljuk, hogy innentől kezdve már bármit tehetünk, már bárhogyan élhetünk, Isten kegyelme majd mindent elrendez és kész. Nekünk nem is kell odafigyelni ezekre a dolgokra, nem kell semmit védekeznünk, nem kell semmit tennünk, nem kell táplálni magunkat az igével. Elindultunk egy úton, és innen már minden rendben van, innen már senki és semmi nem árthat nekünk. És nagyon jól tudjuk, hogy ez nem igaz. Pál apostol is nagyon sokszor ír a leveleiben arról, hogy nekünk a keresztény életünk az igenis egy harc. Az efezusi levél jól ismert részletét hadd olvassam fel: végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szembe. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Nem tudom, mennyire éljük ezt át valóban, hogy a keresztény ember élete, amikor megtér, még inkább a sátán célpontjában van. Még inkább szükségünk van arra, hogy ezt a harcot nagyon jól és helyesen meg tudjuk vívni. Talán éppen azért ennyire gyenge ez a kereszténység, mert nem képes harcolni, nem képes Isten fegyverzeteit felvenni, és szembe menni azzal az áradattal, amelyik tör reánk a korszellemnek a egészen különböző területeiről. Talán éppen ezért sodorja el ez a korszellem a gyermekeinket, az unokáinkat, az ifjúságunknak a tagjait iszonyú erővel, mert nincsenek ott ezek a harcosok, akikre szükség lenne. Olyan jó a kispesti gyülekezetben látni, mindig van egy hónap éneke a gyerekeknek, bennmaradnak a apostol hitvallásig, és utána énekelnek mindig egy éneket, és a Spintér Bélának egy dala volt a Nem adom fel. És azt éneklik ott a gyerekek, hogy nem teszem a kezemet a tarkomra, és nem adom fel a harcot. És olyan jó lenne, ha ez valóban ott lenne az életükben, és ott lenne mindannyiunk életében. Vegyük nagyon komolyan azt, hogy nem mehetünk, és nem élhetünk úgy, hogy már minden el van rendezve. Mert a sátán, ahogy olvassuk máshol, ordító oroszlánként jár körbe, és vadászik ránk. Vadászik az életünkre, a hitünkre, vadászik a családi kapcsolatainkra, és sok-sok mindenre. És sokszor valóban nagyon egyszerű és könnyű prédái vagyunk. Pál apostol ezt írja a római levélben: mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másért törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Akarjuk, akár nem, van egy másik törvény, amelyik harcol ellenünk, és ha nem vesszük fel a harcot, akkor ki leszünk szolgáltatva neki. A hívő ember életében folyik a harc, és ne becsüljük le a gonoszságnak az erejét a megtért ember életében se. Ott van, rombolni tud, sőt, el akar szakítani minket az Istentől. Ez az egyik probléma. A másik probléma az éppen ellenkezője, amivel szintén sokszor találkozom, mikor emberek egyszerűen nem tudják elfogadni azt, hogy ők Isten gyermekei, és minden apró bűnük miatt, minden kisiklásuk miatt, ami óhatatlanul ott lesz az életükben, azt érzik, hogy ők már akkor elszakadtak az Istentől. Lelki gondozói szolgálatomnak egy nagy tragédiája volt egy ilyen testvér, aki úgy érezte, hogy valamit elkövetett ellenem, talán ellenem beszélt, vagy bármi, ami nem is igazából volt valóságos. De eljött hozzám, elmondta, úrvacsorát vettünk, mondtam, hogy semmi gond nincsen, de újabban, utána 3 hónap múlva újra eljött, újra elmondta, és rossz volt látni, hogy egyszerűen nem tudta elfogadni nem az én bocsánatomat, hanem az Istennek a bocsánatát. És ez is a sátánnak egy csapdája, amikor azt mondja, hogy ha te megtértél, akkor onnantól kezdve kőkeményen és szigorúan kell vizsgálnod magadat, minden apró bűnödnél tedd fel a kérdést, hogy vajon Isten gyermeke vagy-e, mert lehet, hogy már rég elfordultál tőle. És akik ilyenkor rosszul idézik a zsidókhoz írt levelet, még inkább fájdalmat tudnak okozni. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték Isten felséges beszédét és az eljövendő virág erőit, de elestek, hogy azok ismét megújuljanak és megtérjenek. Itt nem arról van szó, amikor egy keresztény ember bűnt követel. Itt arról van szó, amikor a sátán ezt végig tudja vinni, és a teljes hitehagyásba viszi el az embert. De ez nem azt jelenti, hogy meg kell kérdőjeleznem Isten bennem végzett munkáját minden alkalommal, amikor bűnt követek el. Igen, harcolni kell ez ellen, de az ember nem lehet magával ilyen rossz értelemben szigorú sem. Nem ezt jelenti a lélek szerint élni, nem azt jelenti a lélek szerint élet, hogy eldobom a gyeplőt és semmi dolgom, de nem is azt jelenti, hogy állandóan ostorozom magamat, valami egészen mást. Ezért komolyan kell vennünk, hogy soha nem leszünk büntelenek, és kísérthetőek maradunk egész életünkben. Csábítható, kísérthető emberek, akiket az óemberünk nagyon-nagyon támadhatóvá tesz, akár az akaratunk, az érzéseink, az érzelmeink, a vágyaink, és napról napra az a kérdés, hogy erősebbek leszünk-e ebben a harcban. És ebben a mai igében Pál apostol bemutatja ezt a harcot, és bemutatja azt, hogy ki az, aki támad minket. Ki az, aki tönkre akar tenni minket. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással. Talán helyesebb lenne itt mindig úgy felolvasni, hogy a test kívánsága a Szentlélek ellen tör, a Szentlélek pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, és itt nem az emberi lélekről van szó, itt a Bibliában nagybetűvel is van írva, és ezért is hívtuk Isten szent lelkét segítségül, és ezért kell ezt megtenni, hogy Isten szent lelke legyen ott az életünkbe, és legyen velünk ebben a harcban. Eddig a testi dolgokról, kísértésekről, a negatív dolgokról szóltam, de ez csak az egyik fele. Nem szeretnék úgy járni, mint itt a bizonságtételben mondta a testvérünk, amikor ige hirdetést hallgatott, akkor a 90%-a a negatív dolgokról szólt, és nem volt benne evangélium. Hát jöjjön az a csodálatos evangélium, ami ott van ebben az igében. Hogy azt mondja az Isten, hogy igen, kísérthető vagy, támadható vagy, igen, el is fogsz bukni, de ha a lélek által élsz, a győztes Krisztus által élsz, mert a lélek hozzávisz téged, akkor te is győztes lehetsz. Akkor úgy mehetsz el ebből a templomból, hogy a lélek által élve győztes ember vagy. Nem magadra nézve, hanem Jézus Krisztusra nézve. Már utaltam rá, hogy a lélek az ott harcol velünk, bennünk, körülöttünk, és itt hadd folytassam a korábban felolvasott igeszakaszt. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarút húzva lábatokra, készen a békesség evangélium hirdetésére. Vegyétek fel mindezekre a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Az a mai igehirdetésnek a címe, hogy a lélek szerint éljetek. Mondhatjuk úgy is, hogy a lélek szerint harcoljatok, sőt úgy is mondhatjuk, hogy a lélekkel közösen harcoljatok. Ne csak a bukásainkat nézzük, hanem nézzünk arra is, aki mindezektől megmenthet minket. Ne akarjunk egyedül harcolni, ne akarjunk akár a másiknak vagy az Istennek bizonyítani, hogy lásd Uram, én meg tudok állni egyedül is, hanem Istentől kérjünk el minden erőt, minden lehetőséget, minden védelmet a győzelemhez. Pál azt a kegyelmi védett állapotot nevezi a lélek általi életnek. A lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek, ahogy mondja. A megtérés által Isten a lélek által vezetett, irányított, szabályozott életet adja nekünk, mint erős várat és erős védelmet. És akkor mi okozza a gondot mégis az életünkbe? Ha egy ilyen kifogyhatatlan erőforrás, egy ilyen győztes úr van mellettünk, akkor miért vagyunk mégis sokszor olyanok, akik elesnek a bűnben, akik sokszor bemocskolják azt a szent nevet, amiről elneveztettek? Ennek egyetlen oka van, meggyőződésem szerint, az, hogy mi sokszor ezeket a fegyverzeteket eldobjuk a páncélt, a kardot, és ki leskelődünk abból az erős várból, ahol az Isten helyezett minket. És nem magunktól tesszük ezt, nem magunktól dobáljuk el a fegyvereinket, hanem ott van a kísértő, aki ezt szeretné elélni. Pál apostol erre figyelmezteti a Galatákat, intellektiteket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. A görögben ez a szó, a teljesítsétek, ez a teleó szó, azt jelenti, hogy bevégez, befejez, teljesít. Vagyis ne tedd meg, ne hallgassa hangjára, ne kövesd. Kicsit olyan képet lehetne használni, hogy a kísértő valamit elkezd bennünk. Jól ismerjük Luthernek a híres képét, hogy azt, hogy kísértés elrepüljön, vagy egy madár elrepüljön a fejünk felett, azt nem tudjuk megakadályozni, de hogy fészket rakjon a fejünkön, azt igen. A kísértéssel az ördög feldobja a labdát, és azt mondja, tessék, üsd le, de nem kell teljesítened. Amit ő elkezd benned, vagy el akar kezdeni benned, azt nem kell végigvinni. Isten szent lelke ad erőt ahhoz, hogy ezeket a dolgokat le tudjuk győzni. Csak fontos ezt kicsiben megtenni az ember életében. Nagyon szeretem Jakab apostolt. Jakab apostol ezt írja, senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, Isten kísért engem, mert Isten a gonoszságtól nem kísértető, és ő maga sem kísért senkit gonoszsággal. Mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kívánságba, vagy kísértésbe. Aztán a kívánság megfogalma bűnt szül, a bűnt pedig kiteljesedve halált nemz. Azt mondja Jakab, hogy igen, kísérthető ember vagy, de ott abban a pillanatban, amikor érzed, hogy jön a kísértés, állj meg, hívd a Szentlélek segítségét, imádkozz, és győztes leszel. És ez egy csodálatos dolog ezt átélni, hogy nem kell mindent befejezni, amit a sátán elkezd bennünk. És mennyire csodálatos ezzel szembe Isten igéje, hogy én biztos vagyok benne, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az be is fejezi. Isten a jó munkát szeretné befejezni, és azt akarja, hogy a rossz ellen tudjunk harcolni. Elhangzott már itt az első igehirdetésben Dávid személye, hogy Dávidot a bűne után milyen büntetés is érte, de Isten hogy kegyelmezett meg neki. És ezt az egészet nem kellett volna átélni akkor, ha komolyan veszi, hát ő még nem ismerte mondjuk a Galatákhoz írt levelet, de komolyan veszi Istennek ezt a szavát. Hogy akkor, amikor valami miatt kísérthetővé válik, ott van egy kísérthető pillanat, amikor meglát egy gyönyörű nőt, akkor eldönthette, hogy a test kívánságát teljesítem, vagy elfordítom a fejem, és imádkozom, és azt mondom, Uram, igen, kísértésbe ettem, igen, estem, mert férfi vagyok, mert előjöttek a erotikus vágyaim, vagy bármi más, de én itt meg akarok állni, mert a lélekkel harcolok, és hiszem, hogy győztes leszek. És nézzük meg, hogy mennyire igaz lesz Jakab levele utána. A kísértés kiteljesedve bűnt és halált nemz, és egymás után jönnek a bűnök. És sokan ilyenkor azt kérdezik, hol van az Isten? És azt lehet mondani, hogy ott áll melletted, és kínálja az ő kegyelmét, kínálja az ő szent lelkének a segítségét, csak te nem akartad megragadni. És végigmentél ezen az úton. És persze, igaz, hogy utána van bűnbocsánat, ott maradnak a következmények persze, de Isten ad erőt még a következmények elhordozására is. Mondhatunk egy másik ilyen embert is, Salamon király, mindig megdöbbenek az ő személyén. Amikor Salamon átveszi apjától a munkát, és Isten felhatalmazza őt, hogy templomot építsen, akkor ott van Isten, és azt mondja, én segítek. Mi az, amit kérsz? Tegnap az IFI-n megkérdeztem a fiatalokat, hogyha kérhetnél valamit, az Istentől, mi lenne az? És valljuk be őszintén, az emberek vagy örök életet kérnének, vagy anyagi javakat, vagy örök egészséget, ezernyi mindent. Ő tényleg, ez a fiatalember bölcsességet kér, az Isten szent lelkének a bölcsességét kapja meg. És a fiatalok még annyira nem ismerték a folytatást, és teljesen megdöbbentek, amikor felolvastam ott a Királyok első könyvének a közepe felé Salamonnal, mi lett, hogy 700 főrangú, 300 másodrangú felesége volt, akik elvitték a szívét, és bálványokhoz imádkozott. És mi lett a vége? Holnap erről a szószékről is talán prédikálni fognak a lelkészek is, mindenfelé az országba, amikor azt mondja Salamon kiégve, hogy minden hiába valóság. És az egész Prédikátor könyve erről szól, hogy végigéltem ezt az egészet, végigmentem ezen az úton, hagytam, hogy a testem vezéreljen, mi lett a vége, minden hiába valóság. És Isten azt akarja, hogy mi ne ezen az úton menjünk végig. Ne kelljen az életünk végén azt mondani, hogy minden hiába valóság volt, hanem a lélek által tudjunk észre élni. Vegyük észre, hogy mi a léleknek a hangja a mi életünkben. És ezt azt gondolom mindannyian nagyon jól tudjuk, ha ismerjük a Szentírást. A tested próbál hatni ilyenkor az emberre, legyen szó akár haragról, féltékenységről, kisebb rendűségű érzésről. Ezernyi dolog ott van az életünkben, amin a sátán próbál minket mozgatni, próbál testi úton vezetni és vinni minket. Ilyen lehet a félelem, gyávaság, vagy éppen, mint Dávidnál, Salamonnál az erotikus vágyak. Sok-sok minden lehet, de ez rátör az emberre, ez bennünk van. De nem mindegy, merre megyünk tovább, mert nem vagyunk a bukásra determinálva. Mi győztesek lehetünk Jézus Krisztussal. Ugyanez volt Dávidnak az életében is. Csak el kellett volna fordítani a fejét, és imádkozni kellett volna. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, az ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Kedves testvérem, ahogy elindulsz innen, de már most ezekben a percekben is, ott van benned egy harc, egy ilyen küzdelem. Van valaki, aki tudja, hogy mennyire értékes a te hited az Isten számára, hogy nincs más lehetőséged arra, hogy örök életed és üdvösséged legyen, és próbálja elvenni. És hiszem, hogy ennek a világnak ma ilyen hitvalló keresztényekre van szüksége, hitvalló keresztényekre a munkahelyen, akik felemelik a szavukat, és azt mondják, hogy ez nem jó, nem jó az az út, amelyen járunk. Mert nem az szerint, a terv szerint zajlik minden, mint amit az Isten eltervezett. És milyen nagy szükség van egészen különböző helyeken ilyen emberekre. És igen, nagyon fontos, amiről szó volt, hogy ez elhangozzon a börtönbe is. A Biblia órán a Filippi levelet vesszük, és egy egészen különleges gondolat, amikor Pál ott van a börtönbe, hát a börtönbe nem jó lenni, és azt mondja, hogy ha én nem onnan nézem a dolgomat, hogy mi a kényelem, mi a jó nekem, hanem azt nézem, hogy mi segíti Isten ügyét, akkor nekem olyan jó ez a börtön. Hát eljutott a testőrséghez is az evangélium. Ezek soha nem jöttek volna el a mi templomunkba. De a templom ment hozzájuk Pál apostol személyében. Lehet, hogy napi 24 órában mindig másik három őrrel volt összeláncolva, mindegyikkel beszélgetett az evangéliumról, és megváltozott az életük. Hitvalló, lélek által vezetett ember volt ott is. És akkor elmondta egy hölgy, hogy hát ő börtönben nem volt, de például ő kozmetikus. És nem egyszer a kozmetikus műhelybe beszélgetnek az evangéliumról. Vagy egészen más helyen. És ez egy fantasztikus dolog. És Isten azt szeretné most ennek az evangelizációnak a végén is, hogy akár akik itt ülnek, vagy majd megnézik ezt az Isten tiszteletet, azok a saját helyükön ilyen Szentlélek által vezetett, Szentlélek által megerősített emberek legyenek. És hagy fejezzem be ezzel, itt szól a mai igény 18. verse, ha pedig a lélek vezet titeket, nem vattok a törvény uralma alatt. Nagyon foglalkoztatott, mit jelent így kicsit bővebben ez a lélek vezet kifejezés? Ez a görög szó, az agó, azt jelenti, hogy vezet, kalauzol, irányít, kormányoz, magával visz, vagy elvezet valahová. És ebben benne van minden, amit Isten szent lelke szeretne a mi életünkben. Szeretne minket vezetni, szeretne minket irányítani, szeretne minket kormányozni, és ez minden lehetőség megvan. Csak vegyük ezt komolyan. És benne van az is, hogy magához vonz. Ilyen erő van Isten szent lelkében. De akkor, amikor így kitekintgetünk, akkor a sátán egészen más dolgokat tud vonzóvá tenni. De nincs annál csodálatos, amikor Isten szent lelke ragadja meg az embert. éljünk vele. És hogyha ez már itt ez a szó is van, hogy igazodni hozzá. Nem tudom, hogy ki látott, mostanában azért ritkábban látunk katonai felvonulásokat. Régen azért ebből több volt, ma főleg Észak-Koreában lehet ilyet látni. Engem mindig azért elkápráztat ez. Én voltam katona, 91-ben már ugye az egész kezdett nagyon-nagyon szétesni, mi is valamit menetelgettünk, de amikor azt látta az ember mondjuk a Vörös téren, ha visszaemlékezünk rá, hogy mondjuk egy 100-as csapat vagy 200-as csapat menetel, és mindenkinek oldalra van csapva a feje a dísztribűn felé, egynek nem volt. Aki itt a szélén állt, az nézett előre. És az vezette az egész sort, és mindenki más hozzáigazodott. Egy ember nézett előre, a többi pedig rá. Isten azt szeretné, olyan lenne az ő gyülekezete, az ő népe, és itt nem csak az evangélikus egyházra gondolok, hanem minden keresztényre, hogy ott megy Jézus elől, és hozzáigazodunk. Mert a Szentlélek munkája az, hogy Jézus Krisztusra mutat. És azt mondja, nézz Jézus Krisztusra, igazodj hozzá, arra fordítsd a fejed, és hidd el, akkor jó úton fogsz menni. Egy ilyen nagy menetelésben, mondjuk akár Brezhnev elvtárs, vagy bárki az egyből észrevette volna azt a katonát, aki másfelé néz, úgy nagyon látszott a tömegbe. Ha Isten ránéz Isten menetelő népére, akkor mit lát? Hát azt gondolom, a fejek állnak mindenfelé. Talán olyan katona is van, aki háttal áll, és arra akar menni, de hát a tömeg mégis tolja valahogy arra. De Isten azt szeretné, ha így tudnánk menni, hozzá tudnánk igazodni. És hogy fejezem be egy történettel, egy olyan történettel, amit sokan sokfelé, és nem mondom, hogy csak kispestiek, mások is ismernek, de én nagyon-nagyon szeretem, mert nagyon kifejező. Ez a történet úgy próbálja ábrázolni a mi életünket, hogy olyan, mint amikor egy sas és egy farkas össze van láncolva egymással. A sas jelképezi a mi Isten kapcsolatunkat, a farkas pedig mindazt, ami lehúz minket. És mi vagyunk a gazdái ennek a különös párosításnak. És a kérdés az az, hogy melyiket tápláljuk és melyiket etetjük. Ha a testünket, a farkas tápláljuk, akkor az nagyon-nagyon erős lesz. A sas elgyengül, és a földön fogja húzni ezt a szerencsétlen sast, a farkas, az egész életén át. Ha fordítva teszünk, és a sas tápláljuk, akkor a farkas gyengül el, és a sas olyan erős lesz, hogy még föl is tud emelkedni, akár a lábán ezzel a farkassal. Még egyszer mondom, a mi megváltásunk, az egy tökéletes dolog, Isten mindent elkészített. Ne kételkedjünk a megtérésünkbe, ne engedjük, hogy a sátán becsapjon minket, ahogy egy régi evangélium énekünk mondja, vádol, megbánt bűnökért, de vigyázzunk, mert ezen az úton elindulva el lehet oda jutni, hogy az ember végül teljesen eltávolodik az Istentől. Ezért figyelmeztet Pál, ezért akar minket megállítani, és ezért mondja, hogy nincs nagyobb és nincs csodálatosabb dolog, mint Isten szent lelke által vezetetnek lenni, és Isten szent lelke szerint élni az életünket. Amen. Imádkozzunk. Úr Istenünk, köszönjük neked ezt a csodálatos ajándékot, hogy valahol, valamikor megszólítottál minket, és a te gyermekeid lehetünk. Bocsáss meg, hogy nem voltunk mindig méltók erre. Bocsáss meg, odáig jutottunk, hogy talán miattunk káromolták a te szent nevedet. De köszönjük azt, hogy te hűséges maradtál hozzánk. Köszönjük azt, hogy a te sokszor összetört bűnöket hordozó népedet is meg tudod újítani, át tudod formálni egy közösségnek, egy egyénnek, akár egy egész nemzetnek az életét. Urunk Istenünk, téged kérünk, hogy valóban tudjunk a te szent lelked által élni. Valóban tudjuk fölvenni a léleknek a fegyverzetét. Valóban tudjuk teremni a léleknek a gyümölcseit. Valóban Isten szent lelke alakítson és formáljon minket. Isten szent lelke legyen egyre inkább látható bennünk és köztünk, és ad, hogy itt tudjunk hatással lenni a világra. Itt tudjunk hatással lenni szeretteinkre. Itt tudjunk hatással lenni munkahelyünkön, akár egy bármilyen hobbi körben, sportolás közben, itt tudjunk hatással lenni a te teremtett világodra. Urunk Istenünk, így kérünk téged, add a te szent lelkedet mindannyiunk szívébe, lelkébe, életébe, és add, hogy mindig ráfigyeljünk, az ő útján járjunk. És add, hogy a te szent lelked valóban Jézus Krisztusra tudjon mutatni minden igehirdetésben, minden imádságban, minden szolgálatban. Add, hogy vele tudjuk járni az életünk útját. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket, akinek nevében mi együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.